A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Molnár Judittal, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnökével, és az utazási piacról, azon belül is az olcsón vagy áron alul meghirdetett utakról beszélgettünk a hírek előtt. Meg lehet azt úgy nagyjából határozni, hogy úgymond mi lehet a normális mértékű vagy normális léptékű akció? Itt ugye szó volt már az előfoglalási akciókról, ezekről a bizonyos first minute utakról, vagy aztán ugye vannak ugye a last minute utak, sokan erre várnak, de mégis mi az, ami még az utazási irodák működésébe beleférő akció, és nem kell, hogy gyanút fogjunk? Hány százalékos kedvezmény?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen 10-15%. Tehát ami ezen felül van, az már nagyon sok. Tehát annak már rossz vége lesz.
Egyébként ez a 10-15%-os kedvezmény, ez valamilyen formában azért az utazási irodának is úgymond valamilyen veszteséget jelenthet. Hát gondolom azért ennél az emlegetett first minute útnál talán az a jó, hogy látja előre hosszabb távon az utazási piacot, hogy az utazási szezon hogy is fog kinézni. A last minute utaknál meg gondolom talán az jelenthet előnyt az utazási iroda számára, hogy meglévő utolsó helyeket még, például azon a charterjáraton, ami egyébként is már elindul, azt még értékesíteni tudja.
Igen, tehát az utóbbi esetben valóban erről van szó, hogy akkor, amikor egy utazás szervező leköt charterhelyeket egy légitársaságnál, akkor azt kell tudni, hogy azokat mindenképpen el kell adni. Tehát ha eladja, nem adja, akkor is ki kell fizetni a repülőjegyet. Tehát még mindig jobb az, hogy ad egy kedvezményt az utasnak, mert akkor csökkenti kvázi a veszteséget. Az előfoglási kedvezménynél, ugye ezeknél a first minute utaknál, pedig hát nyilván, hogy itt része ez a reklámnak. Tehát, hogy beindítsa úgymond a foglalásokat, tehát ennek egy figyelemfelkeltő szerepe van. És azért azt szeretném elmondani, amikor arról azt mondom, hogy 10-15%, ezt húzamos időben nem lehet csinálni. Tehát lehet ezt azt mondani, hogy kérem szezonnyitó kedvezmény 2 hét, ez így működik, de hogyha heteken, hónapokon keresztül ilyen mértékű kedvezmény értékesítő iroda, az megint gyanús, annak előbb-utóbb csődhelyzet lesz a vége.
Most csak talán zárójelbe tegyünk említést arról, hogy itt vannak ezek a bizonyos kuponos oldalak, szintén nagy kedvezményeket kínálnak, utazásokat is kínálnak nagy kedvezménnyel. Lehetnek itt is leselkedő veszélyek? Egyáltalán milyen információi vannak, hogy utazási irodák jelen vannak ezen a kuponos piacon, vagy ott vannak?
Nem igazán jellemző. Nem igazán jellemző, mert ezek a kuponos oldalak az én tapasztalataim szerint leginkább ilyen belföldi dülésekre vonatkoznak. Mm-hmm. Láttam természetesen elszórva külföldi ajánlatokat is, tehát inkább a belföldre, és azt kell tudni, hogy azért az utazási irodáknak a tevékenysége sokkal inkább fókuszál a külföldi utazások mm-hmm. szervezésére. A belföldi utakat ugye nincsenek nyelvi korlátok, az utas felhívja ugyebár a szállodát, vagy esetleg interneten foglal, úgyhogy ez kevésbé érintettek az utazási irodák.
Hát tulajdonképpen akkor már egy kicsit át is tértünk az utazási piacra. Hogyan írható le most így 2017 nyarán a magyarországi utazási piac? Éppen beszélgettünk arról adáson kívül, hogy valamelyest csökkent az utazási irodák száma, ugye most olyan 1050 körüli a bejegyzett és hivatalosan működő utazási iroda, ami mondjuk egy évvel korábban még olyan 1300 körül volt, de hogyan is néz ki ez az utazási piac?
Igen, valóban korábban 1300 volt, de ennek, tehát senki ne vonjon le ebből valamifajta téves következtetés.
Nem az van, hogy 300-zal kevesebb lett az utazás, vagyis kevesebb lett, de nem azért, mert ezek csődbe jutottak.
Nem bizony, egy jogszabályi változás történt, és ennek következtében úgymond az alvó nem működő vállalkozások úgymond kilettek vezetve az utazási irodák nyilvántartásából. Nagyon nagy változás, érdekes, hogy nem nagyon van az elmúlt években. Ugye 2008 évig igen, amikor ugye kitört a válság, azt megelőzően, meg azt követően is körülbelül ekkora számról tudtunk beszámolni. Az egy más kérdés, hogy nyilvánvalóan a válságnak is ugye volt egy olyan hatása, hogy szerintem a gazdaság élet más területein is, hogy koncentrálódott a piac. Tehát kevesebb olyan...
Tehát voltak esetleg összeolvadások? Tehát
így van.
Kisebb iroda esetleg összeolvadt? Vagy
így van, összeolvadások is voltak, tehát kevesebb utazásszervező van már napjainkban, és több az utazás közvetítőknek a száma.
2015-2016 ez érintőlegesen már szóba került, nem volt túl jó időszak a turizmus tekintetében, vagy az utazás szervezők számára, terrorcselekmények, merényletek, törökországi pucskísérlet, ugye említettük ezt is, aztán a menekült válság azért rányomta a bélyegét az utazási piacra is, és hát az egyetemű üdülőhelyeket is érintett, elsősorban talán Tunéziát, Egyiptomot, Törökországot lehet említeni. Érzékenyen és gyorsan reagálnak az utasok ezekre a történésekre és ezekre a hírekre? Mondjuk, hogyha látják este a híradóban, hogy Ankarában vagy Isztambulban merénylet történt, akkor nagyon meggondolják, hogy elutazzanak-e a törökországi üdülőhelyre, amit egyébként ugye éppen, hogy Törökországban ezeket az üdülőhelyeket nem érintették ezek a terrorcselekmények.
Hogyne, hát ugye a török rivéra az 400-600 kilométerre van, ugye Isztambul-t
Ankarától. Igen, csak ugye mégis Törökország, és akkor
összevonták ugye sokan ugye a fejükben. Igen, tehát gyorsan reagálnak az utasok, viszont az is az érdekes, hogy gyorsan felejtenek is, szerencsére. Szerintem ez egy jó emberi természetre utal. Tehát hogyha viszonylag hosszabb időn keresztül semmifajta negatív hír nem jön egy adott üdülőhelyről, ami kedvelt és szeretett az utasok oldaláról, akkor oda szívesen visszatérnek. Egyébként egy nagyon érdekes tendencia van, egyébként, amit, hogyha megengedi, még annyival kiegésztem, hogy a 2015-ös év az egy viszonylag jó év volt.
Akkor inkább 2016-ra
vonatkozik ez. 2016 volt az, ami nem volt egy jó évi turizmus szempontjából.
Bocsásom, meg én 2015-öt csak azért említettem, mert ugye, ha jól emlékszem, akkor éppen 2015 nyarán volt Tunéziában, Szószban az a bizonyos merénylet, ami kifejezetten turisták voltak a célpontjai, brit és német turisták. Néhány hónappal előtte pedig ugyancsak Tunéziában, a tuniszi Bardo Múzeumban szintén turisták, tehát az
teljesen
ez
jogos.
Ugye 2015 volt.
Így van, teljesen jogos, de az ugye az a forgalom ugye áttevődött más országokra, tehát Törökország, Egyiptom, ugye Görögország és Horvátországra. És az a tendencia, amit észreveszünk, hogy ebben a megváltozott geopolitikai környezetben, amikor a biztonság kérdése rendkívül központi kérdés lett, azt látjuk, hogy nagyon sok utas úgy dönt, hogy akik esetleg korábban interneten saját maguknak szervezték meg az utazásukat, most visszatérnek az utazásirodákhoz. Mm-hmm. Tehát azt mondják,
tehát
hogy...
Tehát ez egy biztonságot jelent.
Így van. Tehát, hogyha bármi probléma van, akár ilyen jellegű biztonsági kérdés, legyen ott a háttérben egy telefon, egy munkatárs, egy utazási tanácsadó, egy cég, akit fel lehet hívni, aki a segítségért lehet fordulni. Hát persze nem beszélve a hibás teljesítésről is, mert hogyha egy utas önállóan szervezi meg az utazását, és valahol nem azt a szolgáltatást kapja, amit ő szeretett volna, akkor bizony neki kell húzakodni ezzel a külföldi szolgáltatóval, míg ha utazási irodához fordul, akkor az utazási irodának jogszabályi kötelezettsége, hogy helytálljon a külföldi szolgáltatóért is.
Most éppen az jutott eszembe, hogy ugye Horvátországban erdőtüzek pusztítanak, és elég veszélyes a helyzet szinte az egész horvát Dalmát tengerparton. Horvátországban többségében azért egyénileg utaznak az emberek, de ha mondjuk mégis utazási iroda bonyolítja ezt az utat, vagy utazási irodán keresztül utaznak, akkor ilyen helyzetben például tud segítséget nyújtani egy utazási iroda?
Hát, hogyha vannak ilyen viszmérő jellegű esetek, akkor nyilván az utazási irodának az erkölcsi felelőssége is egyébként, hogy segítsen a bajba jutott utasoknak. Tehát például ugye volt ez a bizonyos kimondhatatlan nevű izlandi vulkánkitörés. Hát az is egy nagyon emlékezetes eset volt, nagyon-nagyon sok utazót érintett, hiszen számtalan légtérzár volt ugye már akkor a világban, és én emlékszem rá, hogy nagyon sok olyan telefont kaptunk a világ különböző pontjai lévő utasoktól, hogy segítsünk őket hazahozni, és kiderült ugye, hogy interneten foglalták ugye bár a repülőjegyüket. Most nekik segíteni ugye sokkal nehezebb volt természetesen, még azoknak az utasoknak, akik nálunk, tehát az utazásodákban foglaltak, mert nekünk ugye közvetlen hozzáférés volt az ő helyfoglásaikhoz, míg az internetes fogláshoz az utazásidőnek nincsen hozzáférése. Tehát valójában meggyőződéssel mondom, hogy az utazási irodán keresztüli utazás az egy plusz biztonságot jelent az utazónak.
Visszatérve még egy gondolat erejéig, ugye említette, hogy viszonylag gyorsan felejtenek az utasok, hogy abban a régióban mi is történt mondjuk 1-2-3 évvel ezelőtt, és szóba került már ugye Tunézia, ahol azért 2015 nyarán kifejezetten turisták ellen követtek el merényleteket, de éppen azt olvastam, és talán ez is jelzi, hogy azért ezek az úgymond idegenforgalmi sebek előbb-utóbb azért gyógyulnak, és viszonylag gyorsan gyógyulnak. Azt olvastam, hogy utazási irodák most az elmúlt időszakban kifejezetten, elmúlt 1-2 évben már, vagy 1 évben kifejezetten konferenciákat szerveztek Tunéziában azzal a céllal, hogy ismét ráirányítsák az érdeklődést és a figyelmet a tunéziai nyaralóhelyekre.
Így van, így van. Hát egész konkrétan a mi szövetségünk az elmúlt év áprilisában ott tartotta meg az éves közgyűlését, és azt kell, hogy mondjam, hogy felmerültek még a tagjaink részül is kérdések, hogy a 2015. évi két terrorcselekmény után valóban ott kell-e megtartani a szövetségnek a közgyűlését, ugye a tunéziai turisztikai kormányzat meghívására, de hát azt mondtuk, hogy pontosan, tehát ki más, hanem az utazásodai szakma deklarálja, hogy vissza kell menni Tunéziába. Egyébként így, mert amikor ott kint voltunk, akkor megerősítettek bennünket, hogy rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Tunéziába. A korábban megszüntetett parti őrség szolgálatot például visszaállították, mert ugye annak a hiánya miatt is előfordulhatott a Szuszi szád elleni támadás.
És most mik a tapasztalatok az idei nyáron? Már élénkül a kereslet?
Ó, egyértelmű. Egyértelmű. Tehát addig, amíg például tavaly nem volt charterrel a Tunéziába, addig ebben az évben már heti négy gép fog közlekedni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon biztató.
Ez érdekes azért, hogy átalakulnak úti célok, vagy kedvelt nyaralóhelyek, kiesnek bizonyos helyek, de nyilván ezek helyett jönnek újak is. Most például az idei nyáron, vagy akár vegyük ide az őszt, már nyilván ezek a foglalások is látszanak. Mik a legkedveltebb célpontok?
Az egyéni utazásban azt látom, hogy változatlanul Horvátország, ami nagyon népszerű, rendkívül népszerűek a görögországi szigetek, sokan mennek ismét Törökországba, meg ugye az imént említettem Tunéziába, és sokan visszatérnek. Az egyik nagy kedvencem ugyebár a Vöröstenger térsége Egyiptomba, tehát oda is Hurgadára, illetve Sármesekbe ismét közlekednek charterjáratok, illetve meg kell említenem az Egyesült Arab Emirátusok.
Bocsása, meg ez hogy néz ki egyébként, amikor nyilván a charterjáratokat ugye az utazási vagy az utazási iroda rendeli meg, de ezt annak függvényében rendelik meg, hogy milyen jellegű az utasok részéről az érdeklődés, mert ugye említette, hogy tavaly például egyáltalán nem volt charterjárat Tunéziában.
Hogyne.
Mert tehát, itt is ugye például jönnek be új úti célok is, vagy célpontok is.
Így van, tehát ugye azért az utazási iroda, a felelősen gondolkodó utazási iroda, az nyilván csinál egy piackutatást. Mire van érdeklődés? Hát nyilvánvalóan a tengerparti nyaralásokra van a legnagyobb érdeklődés a magyar utazók részéről. Tehát ugye mindenképpen célszerű tengerparti dőlőhelyeket keresni. Hogyha valahova nincs érdeklődés, akkor természetesen jóval kisebb kapacitást köt le az utazási iroda. És például ugye azt is figyelembe kell venni, amiről ugye beszéltünk az imént, hogy milyen geopolitikai környezetben élünk, hogy a biztonság ez egy nagyon fontos kérdés az utóbbi időben. Nem véletlen például, hogy az Egyesült Arab Emirátusokba szervezett utazások is kezdenek egyre népszerűbbek lenni, ugye egy Dubajra gondolok, illetve egy másik emirátusra, Ras el Heimára, ahol ugye nagyon hasonló a törökországihoz, meg az egyiptomihoz, amelyek ugye nagyon kedveltek a magyar utazók körében, tehát ahhoz hasonló ilyen resort jellegű all-inclusive szállodákat talál az utazó.
És például ugye Görögország nyilván töretlenül népszerű az elmúlt években, sőt, hát évtizedekben mondhatjuk már, de hogy jönnek be Görögországon belül például új úti célok? Mert ugye Kréta, Rodosz, Korfu hagyományosan évek óta ott van a markánsan az utazási piacon, de hát néhány éven megjelent például Kárpátosz vagy Kefalónia, ezek hogy jönnek képbe például?
Hát az utazásodák folyamatosan keresik az új lehetőségeket. Egyébként ugye nagyon érdekes dolog, mert hogyha azt látjuk néha, hogy nagyon kezd nagyon kicsi lenni a föld, mert hát azért a klasszikus érdeklődésre számító üdülőhelyek azért száma nyilvánvalóan korlátozott, de szerencsére vannak az ön által is említett új üdülőhelyek, ahol vannak olyan szállodafejlesztések, ami alapján érdemes már charterjáratot oda üzemeltetni.
Tehát ezt úgy monitorozza az utazási iroda, hogy hol van olyan infrastruktúra, ahova már üzembiztosan tudja vinni a turistáit.
Hogyne. Tehát a szakma úgy dolgozik, hogy ezt monitorozza és ellenőrzi a szolgáltatásokat.
Említette, hogy azért nagyon átalakulóban vannak, vagy már átalakultak az elmúlt években az utazási szokások. Ugye belföldre már inkább mindenki saját maga szervezi az utazásait, de talán a környező országokba is, mondjuk egy horvát tengerpartra, vagy egy olaszországi dülőhelyre már inkább maguk intézik az emberek a foglalásukat. Akkor talán nincs is értelme mondjuk egy párizsi vagy egy római társas utazást szervezni, vagy erre nem is nagyon van már kereslet, ezt mindenki megoldja saját maga, úgyhogy az interneten különböző portálok összehasonlító adatsorait böngészve lefoglalja a maga szállását, és mondjuk egy fapados járaton meg a repülőjegyét?
Hát erre azt tudom válaszolni, hogy ugye a technológia fejlődésével, itt egész konkrétan az internet megjelenésére gondolok, nyilvánvalóan az utazásirodáknak meg kellett hozniuk a megfelelő válaszlépéseket, mert valóban igaz, hogy egy ausztriai szállást, vagy mondjuk egy párizsi városlátogatást megszervezni az utasnak önállóan nem egy nagy történet, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogyha lefoglalja az interneten a repülőjegyét, lefoglalja azt a három éjszaka szállását, tehát ezért ezt viszonylag könnyen megoldható. Tehát az utazási irodáknak új utakra kell lépniük, és új úti célokat kell meghirdetniük. És gondolok itt arra, hogy távoli, egzotikus úti célok, ahol például nem a latin ABC-vel vannak írva az utcanevek, vagy olyan országok, ahol az utas önállóan nem, vagy nagyon-nagyon nehezen tudja megszervezni az utazását. Vagy a másik, ugye beszélünk ezekről a földközi tenger melletti charteres utazásokról, itt valóban az a helyzet, hogy az utazásirodák nagy mennyiségben kötnek le kapacitásokat, és itten olcsóban tudnak szolgáltatást biztosítani. Vagy van egy másik megközelítés, tehát nem csak az úti cél, hanem az utazókör is. Vannak idősebb emberek, akik nyilvánvalóan azt mondják, hogy ők inkább szívesebben utaznak utazásirodák szervezésében, úgy inkább biztonságban érzik magukat. De azt is el tudom mondani, hogy van olyan fiatal korosztály, amely beszél idegen nyelvet, tehát nem probléma számára külföldön a kommunikáció. Nem fél megadni a bankkártyáját, amikor interneten foglal valamit, viszont annyira elfoglalt, hogy azt mondja, és ő nem fog feltétlenül egy 40 fős csoporttal együtt utazni, nem, ő a párjával, vagy a családjával, vagy a baráti társaságával fog utazni, de neki az az elvárása, hogy az utazásiroda mindent előre szervezze.
Tehát ez úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondja, hogy Párizsba szeretne menni, de akkor egy teljes komplex utazási csomagot kér, amivel mondjuk egy esti vacsora valamelyik exkluzív étteremben, és benne van meg mondjuk egy koncertjegy.
Pontosan így van. Pontosan így
van. És akkor erre azért van kereslet, és ezt az utazási iroda csomagban szállítja.
Hogyne. Erre abszolút van kereslet, sőt, egyre nagyobb kereslet van.
Ugye tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az utazási irodák folyamatosan monitorozzák a piacot, és új úti célokat, és új szolgáltatásformákat is keresnek. Például szolgáltatásformák esetében mi lehet az újdonság?
Például a tengeri hajóutak. Tehát a tengeri hajóutak is egy olyan termék, vagy inkább szolgáltatás, amit az utas önállóan egyedül lefoglalni, azért ezt nehezebben tudja. Ez egy bonyolultabb termék, ugye egy hajós úton, egy ilyen tengeri hajós úton ott azért fel kell készülni, ott nagyon sok előzetes információra van szükség. Tehát ugye azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években nagyon örvendetesen és folyamatosan lineárisan nő a tengeri hajóútra történő értékesítés a foglalások.
És mondjuk ilyen kulturális utak, vagy kulturális körutazások, ezek jellemzően ott vannak a piacon?
Igen. A kulturális körutazások abszolút a reneszánszukat élik, tehát nagyon sokan vesznek részt ilyen utazáson, akár csoportosan, akár vannak olyan ügyfelek, akik például mondjuk opera rajongók, és akkor azt mondják, hogy ők szeretnének részt venni mondjuk a Veronai Opera Fesztiválon, vagy a Salzburgi ünnepi játékokon, és akkor megbízzák az utazásirodát, hogy foglalják le a szállást, esetleg repülőjegyet, és a koncertjegyet is foglalják le.
Kínálkoznak egyébként együttműködési lehetőségek az utazási piacon? Hát nyilván egyébként is vannak minden utazási irodának külföldi partnerirodái, de azért is kérdezem ezt, mert olvastam, hogy az idén tavasszal volt például egy találkozó a magyar és a horvát utazási irodák szövetsége között, pontosan azért, hogy közös turisztikai csomagokat értékesítsenek. Itt ugye akkor elhangzott a borturizmus, vagy például az, hogy Ázsiából érkező turistákat közös csomagokkal csábítsanak Horvátországba és Magyarországra. Vannak akkor ezek szerint ilyesfajta együttműködések, vagy egyáltalán mik a tervek jövőbeni együttműködésekre?
Igen, hát ez egy nagyon jó példa, amit ön említett a Horvát Utazási Irodák Szövetségével, hiszen azért tudjuk azt, hogy mind Horvátország, mind Magyarország ugye viszonylag kicsi országok, és a távoli kontinensről érkező utazók jellemzően nem egy országba jönnek, hogyha Európába jönnek. Ugye meglátogatják ezt a klasszikus aranyháromszöget, ugye Bécs, Prága, Budapest, persze sok ilyen aranyháromszög van még ugye a világ más területein is, és valóban mi a horvát kollégákkal arról tárgyaltunk, hogy a borturizmus az mind két országunk számára egy fontos turisztikai vonzerővel bír. Nagyon jó borok vannak mind Magyarországon, mind Horvátországban, és erről folytak az egyeztetések, hogy akár a gyógyászati turizmus, akár a borturizmus területén együtt kínáljuk a szolgáltatásainkat.
Ha már külföldi beutazásról és külföldi turistákról beszélgetünk, akkor talán ejtsünk még itt a beszélgetés vége felé közeledve szót arról, hogy nyilván sokat változott a turisztikai kép Magyarországról az elmúlt években, évtizedekben. Milyen most az a kép, amit mondjuk egy utazási iroda külföldi turisták megnyerése érdekében közvetít az országról? Ugye voltunk mi a csikós gulyás ország, voltunk a németek találkozóhelye a Balatonnál, voltunk a gyógyvizek, a fürdők országa. Mi a kép? Milyen képet érdemes, vagy milyen képpel lehet jól eladni külföldön Magyarországot?
Hát sokféle ügyfélszegmensnek tudjuk mi kínálni Magyarországot, illetve azon belül ugyebár különösen Budapestet is. A budapestiek, hogyha sétálnak a belvárosban, akkor azt gondolom mindenki látja, hogy Budapest tele van. Nagyon sok fiatal turista van például, itt biztos, hogy sokan látják, hogy sok angol vagy ír fiatal, ugye legény búcsút, meg leány búcsút tart itt Budapesten, és persze ez megosztja a közvéleményt, mert van, aki nagyon-nagyon nem szeretik őket.
És szerintem a turisztikai szakembereket is megosztja, mert nagyon sokan közülük is azt mondják, hogy azért inkább a minőségi turizmus felé kellene.
Ez így igaz, és én is osztom ezt a véleményt, mindazonáltal az is a véleményem, hogy nem baj az, hogy ezek a gyerekek, vagy fiatal emberek és fiatal kisasszonyok.
Hát annál inkább lehet, hogy 10-15 év múlva úgymond idézőjebe már minőségi turistaként érnek
vissza. Így van. Tehát pontosan ez az egyik, hogy akkor, amikor ők már jól kereső fiatalok lesznek és visszajönnek, akkor valóban minőségi turistaként jönnek vissza, illetve a másik az, hogy hazamennek, és akkor azt mondják, hogy mama, papa, figyelj csak, Budapest fantasztikusan szép, rengeteg spa és wellness hotel van, menjetek Budapestre. Tehát ugye ez az egyik egyébként, mint vonzerő, ha már itten szót ejtettem erről, hogy valóban Magyarországon nagyszerű wellness és spa hotelek vannak, tehát a gyógyvizeink azok nagyszerűek. Beszéltünk itten a gasztronómiáról is, az ehhez kapcsolódó ugye borturizmusról. Nagyon érdekes volt számomra, amikor franciákkal találkoztam, és akkor a franciák dicsérték nekem, hogy milyen fantasztikus borok vannak Magyarországon. Ugye a francia borok után igen, hát igen. Nagy öröm volt nekem ezt
hát hallani. Hát a gasztronómiát is dicsérik, és lassan azt is dicsérhetik.
Hát hogyne, hát azért én is emlékszem rá, mondjuk, hogy 30 évvel ezelőtt, hogy milyen volt az ételkínálat a magyarországi éttermekben, és milyen nagyszerű éttermeink vannak most az egész országban. Aztán kell beszélni a kulturális turizmusról is, hiszen Budapest önmaga, meg hát sok-sok magyar városunk, meg tájunk ugye nagyon-nagyon szép, és én is, amikor ugye a külföldi kollégáknak, vagy külföldi barátoknak, ismerősöknek fotókat küldök Budapestről, vagy más magyarországi városokról, meg vannak döbbenve, hogy ők ezt nem gondolták volna az, hogy Budapest és Magyarország ennyire szép. A klasszikus aranyháromszög kapcsán ugye az a tipikus utazási csomag, hogy Prága, Bécs és Budapest, és általában ez úgy szokott történni, hogy 4 éjszakát töltenek a turisták Prágában, 3 éjszakát Bécsben és 2 éjszakát Budapesten. Rengetegszer hallottam az utasoktól, hogyha ők tudták volna azt, hogy Budapest ennyire gyönyörű, akkor fordítva csinálták volna, és inkább itt Budapesten szerettek volna hosszasabban tartózkodni. És van még egy dolog, az pedig a zene iránt érdeklődők, hiszen ott van az Operaház, ott van a Csodálatos Zeneakadémia, a Művészetek Palotája, vagy akár ott van az Operett Színház. Magyarország egy operett nagyhatalom, vagy a kapcsán ugye a júniusi Wagner napok. Tehát az egy nagyon örvendetes dolog, hogy a kultúra iránt érdeklődő utasok is egyre nagyobb számban jönnek Budapestre.
Hát akkor a lehetőségek adottak a jövőre is. Az elmúlt órában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm az érdeklődést.